Rejtő Jenő, a láthatatlan légió. Hallották hírét a láthatatlan légiónak? Nem. Akkor bizonyára soha sem jártak még olyan afrikai városban, amelyben helyőrség fekszik. Vagy ha jártak is ilyen városban, talán elkerülték azokat a kedélyes helyeket, ahová a szórakozni és verekedni vágyó szerény málhahordók, munkanélküli erőművészek és kedélyes közlegények járnak, hogy üres óráikat és kötekedő cimboráikat agyonverjék. Csak egyszerű, faragatlan asztalok, és ugyanilyen vendégek találhatók az ilyen helységekben. De ha kíváncsiak vagyunk a láthatatlan légió legendájára, itt megtudhatunk egyet s mást. Vegyük például az Abdullahról elnevezett söntést. Énekelnek, beszélgetnek, azután egyszer csak szó esik a láthatatlan légióról. A vendéglős leszerelt őrvezető bizonyos Kvőrenc nevű dán, aki az 5 éves szolgálat alatt állampolgárságot és idült maláriát szerzett, de később oltárhoz vezetett egy 62 éves özvegy vendéglősnét, s mint az Abdullah csapszék tulajdonosa, derűs öregkort ért meg. Ha jó kedve volt, és maga is oda telepedett régi vendégei közé, mert különben nem barátkozott a helység látogatóival, egy-egy régi bajtárs vagy tekintélyesebb zsebtolvaj unszolására beszélgettek a láthatatlan légióról. Brizon, aki mint közlegény szerelt le és csőzlet Marokkóban, bólogatva fújta a füstöt, mielatt Kvőrenc szűkszavúan nyilatkozott az ügyről, és valahová a messzeségbe bámult, mintha látná a sivatag porában feltűnő elmosódó árnyakat, a menetelő kísértett légiót. Hát, akármit mondanak is a nagyképűek, a láthatatlan légió igaz. Én láttam ezzel a két szememmel. Az is igaz, mondta egy oda telepedett újonc, akit néhány nap múlva elindítanak a sivatag felé, hogy a vezetőjük egy generális, de hiányzik a feje. Azt nem figyeltem meg, feleltek Kvőrenc, de igen, valószínű, hogy így van. Keletről nyugatra tart a század, már vagy 500 éve mindig párhuzamosan az egyenlítővel. 20 kilométeres könnyű menetben haladnak, és ha elérik a Szahara nyugati felén az elátkozott gidisíkságot, akkor visszafordul az oszlop, és mennek az egyiptomi határig. Hallgattok. Ez a téma nyomasztó volt errefelé. Amúgy is az esős évszak kezdetén jártak, amikor a páratelt levegő szokatlan nyomással préseli a koponyatetőt, és szaggat az ember csontja. Csak már jönne az első pokoli orkán, akkor ismét jó lenne minden. De ez a pállott forróság, homályos sárga színű levegő, bágyasztó déli szélirányjal, ami olyan, mintha egy nyitott kályha ajtaja lehelne az ember arcába, hogy szúr a dobhártya, fáj a tarkó, minden mozdulatnál nyilal és ropog a lapocka, ez elviselhetetlen. Ilyenkor aztán az emberben rejlő rombolási dű, ami azt mondja, hogy ha már rossz, hát hadd legyen rosszabb, előszedi a kísértett históriákat. És kell-e különb, ijesztőbb, borzongatóbb és örökre érthetetlenebb szellemtörténet a láthatatlan légió titkánál? Ezzel ijesztik a kisgyerekeket az európaiaknál. Bújj az ágyba, Bobby, hallod? A szél olyan, mintha dobperegne. Jön a láthatatlan légió, elviszi a rossz gyerekeket. Kegyetlen őrmesterek, ha eltűnnek, akkor tudja minden katona, hogy a láthatatlan légióba kellett állniuk. Ez úgy történik, hogy éjszaka, de csak a száraz évszak kezdetén, amikor annyit villan az ég és sosem dörög, a kegyetlenkedő altisztnél megjelenik egy közlegény. Krétafehér az arca, és uniformisa szénfekete. Szeme nincs. Csak az üreg bámul úgy, mintha látna belőle. Hosszú sárga ujjai között egy pergamen parancsot ad át, amelyben ez áll. X, Y, a X század őrmestere, nyomban beöltözik új egyenruhájába, elfoglalja beosztását a láthatatlan légióban, ahol a nevezett altiszt nyomban útnak indul, fegyverét, tárgyait és a szívét kiszolgáltatja a küldöncnek. Kelt éjfél után a világhadsereg főparancsnokságán. Láthatatlan aláírás. Az őrmester már jól tudja, miről van szó. Ellenkezés nélkül átadja a kardját, kabátot cserél, és csak egy nyilallás jelzi, hogy eddigi zubbonyával együtt a szívét is levetette, mert hozzá volt nőve a régi uniformishoz. Felveszi a fekete kabátot, a légionárius előírásszerű katonás tisztelettel félreáll, utat nyit az őrmesternek, és ez megy le az erődből. Már nem dobog benne semmi. A kapu magától kitárul, és az éjszakai sivatagban, pár fil de quatre oszlopban fejlődve, dermedten áll a kísértett légió. Az őr fenn az erőt sáncon nyugodtan néz, mint amit sem látna. Nom du nom, elaludtak az ember. Mégsem, hiszen most mozdul. De hát nem látja, hogy a sivatagban olyan menetoszlop áll, amelynek a vége valahol a távoli holdfénybe vész a látóhatár szegélyén. Két peloton között egy hadnagy áll. Feje ugyan van neki, de ez még rosszabb. Régi halott. Alig van már némi fonnyat hús az arcán, sima koponyaszerű fején, egy-két kótszerű, asszonyosan hosszú hajszál, ahogy tovább nőtt a sírban. A szeme, mintha gomb lenne, nem mozdul, és a pilla sem rebben. Most egy sípot tesz a szájába, belefúj. Hang nem jön, de az állókép katonás pontossággal, egyetlen mozdulattal elindul. A merev lovak, a halott kocsisuk, az élettelen katonabáb. Némán mennek egyenletesen, és bizonyára örökké. Azelőtt azt mondták a légióban az eltűnt kegyetlen őrmesterre, hogy megölték a katonák és elásták. Ma már tudják, hogy ez dajka mese. A láthatatlan légió jött érte. Ez a reális valóság. A láthatatlan légió létezését csak azok nem hiszik el, akik a nagyvárosok európai negyedéből sohasem mozdulnak ki. Igen sok tekintetben olyan emberek elbeszélése is megegyezett, akik nem ismerték egymást, akik Afrika két távoleső részében laktak, és mégis szóról szóra úgy adtak elő bizonyos adatokat. Például nem kétséges senki előtt, hogy a láthatatlan légió kísértett regrutái fekete napszemüveget viselnek. Miért állítja ez Ponzón cipész Rabat kikötőjében egybehangzóan Richet csendőr tiszthelyettessel, aki Murzák oázisában szolgál? Ugyancsak megegyeznek még abban is, hogy ezek a kísértetek azonos kivitelű zsebtükröt hordanak zubbonyuk felső zsebében, továbbá minden kísértetnek saját borotva eszköze van. Ez még kísértetiesebbé tette őket. Mert ha egyszer a fej nem nélkülözhetetlen kellék náluk, akkor miért olyan fontos a borotválkozás? Fej nélkül tudnak kísérteni, de borostással nem? És milyen oka lehet egy túlvilági hadseregnek arra, hogy a katonák hátizsák helyett jobb kezükben kis laktáskát vigyenek, egyforma fekete színűt? Hallgassuk meg azonban Kvőrenzt, aki a nagy asztalnál beszél szokott csendes módján, és többen áll. Hallgatják, kezükben kártyáikkal, a játékról is megfeledkezve, a nyomasztó légkörű pipafüstös barszagus öntésben. Néha, amikor kis szünetet tart a dán, olyan izgatottan lesik a folytatást, hogy a nagyon távoli Mektub mecset müezinjének a hangja is ide szüremlik. Allah il Allah.
Az úgy volt, kezdi vontatottan, hogy Beni Abbestől délre, az akkoriban még vad Tafilaletnél cirkáltunk, vagy két peloton a Saidi második század katonái közül. Csupa régi magamfajta katona. Egy fiatal, gyerekképű hadnagy vezette a patrult. Kölyök volt az egész, érzett rajta a frissen szerzett írott hadi tudomány. Hát beportyázzuk az Atlasz déli lejtőjénél a Hammada kőbányáját, amere eltűnt egy gum vagy száz tevés tuareg, miután lemészárolták az oázis lakóit. Breszti fiú volt az őrmester. Két hadjáratot verekedett végig a sivatagban. 8 éve járta a Szaharát, és mondja ennek a fiúnak, hogy nem jól van így, mon commandant. Küldjünk előre felderítőket, és hagyjunk a szoroson kívül 2 gépfegyverrel egy szakaszt utóvédnek, mert hátba támadnak, vagy bekerítenek. Hát csúnyán lehordta a hadnagy, hogy ennyi katona akkor sincs veszélyben rongyos arab portyázók ellen, ha bekerítik. Az őrmester hallgatott. Mondom, breszti fiú volt, és azok nem beszélnek sokat. A közepére sem értünk annak a vacak kőkatlannak, amikor csak elkezd szemközt küzdködni sebesen 2-3 gépfegyver. 10 készen lettek. Vissza! De az oldalfal egy kiugróján új gépfegyverfészekből telegrafálták a tüzet. Nem lehetett keresztül törni, mert mindoda veszett volna az ember. Bekerítettek. De hát akkor mit tehetünk? Fedeztük magunkat, ahogy lehetett. A hadnagy már ott feküdt szegény, minden tudományával együtt a breszti őrmester karjában a földön. Vége lett. Na fiúk, mondja az őrmester, ha akarjátok, hát neki megyünk valahol a társaságnak, mert úgy illik, hogy halála előtt egy kissé verekedjék az ember. Mert ilyen fiú volt. Breszti. Azok mind nagy verekedők. Kardot rántott, és elkiáltotta magát. Amoe! Mire mögötte álltunk, már indult is. Legelől, mi meg utána. Vége volt itt mindennek. Rohantunk a tűzbe, és hullottunk. Egyszer csak felcsendült a trombita. Valami furcsa, sohasem hallott dallamos, zümmögő és mégis éles hangon. Azt fújta, hogy feltorreádor, megkövülten álltunk, de hiába. Világosan hallatszott, hogy valami furcsa trombitán ezt az ismert zongora verklis nótát fújják, és a Hammada 2 oldalán légionisták tűnnek fel, fekete kabátban, szuronyos puskával. Ha a trombitájuk nem is volt igazi, a sortűzők ellen nem lehetett kifogás. Most már fordult a kocka. A tuaregek voltak a 2 tűz között. Hajrá! Rohantunk! De a benszülöttek már nem lőttek ránk. Menekülni próbáltak az égből hullott katonaság elől, és megrémültek a halotti fekete egyenruhától. Én láttam a trombitást is, és esküszöm nektek a legszebb szombati bevételemre, hogy színezüst kürtje volt. Azon fújta egyre, hogy feltorreádor. És hogy verekedtek, barátom? Nem vagyok breszti fiú, azért érezhettétek sokszor, hogy kemény öklöm van, de ezek úgy csapkodtak jobbra-balra a puskaaggyal, mintha tüskebokrot törnének szét az útjukban. Aki még élt a tuaregek közül, az itt is, ott is menekült a sziklák között. Vége volt a harcnak. Sok jó katona feküdt ott, de alig számított valamit a rengeteg burnusz mellett. Vártuk, hogy megöleljük a bajtársakat, mert akármennyi furcsaság látszott rajtuk. Csak légionáriusok voltak. De most mi történt? Amikor ott álltunk tépetten, sebesülten, és ők lelőtték, agyonverték az ellenséget, nem jöttek le fentről. Sőt, az ezüstkürtös takarodót fújt. Náluk valószínűleg takarodó. Mi úgy ismerjük ezt a dallamot, hogy nincs szebb az éjféli táncnál, hajlik a nő, mint a nátszál. És a nóta lassan elhalt, eltávolodott, eltűntek. Ho-ho, mondtuk, nem úgy van. Csak kezet szorítunk valamelyikükkel, mi is felmásztunk a Hammada szakadékán. Hát, ahogy kiértünk, még hallatszott távolból ez a furcsa takarodó, de már szép rendben mentek. Az oszlop elején egy tiszt lovagolt. Összvére gépfegyverrel, vörös keresztes kocsi, egy páncélautó, kis kaliberű ágyúval, és végül egy konflis. Igen, egyfogatú. Ahogy mondom. Cilinderes, parádés kocsi sült a bakon, ostorfityeg a kocsilámpa mellett, és egy gebet rappol, mintha csak Párizsban lennénk, anno tudom is énben. Így ment a csapat végén. A Szaharában egy század katona, és hátul egy konflis. Benne ült a főtiszt. Ez a sapkáján messziről látszott. Földbe gyökerezett a lábunk. Néhányan keresztet vetettünk. Ilyen nem lehetséges. Most megfordul az egyfogatúban a tiszt. Tábornok! Kiszáll a kocsiból. A kocsis megemeli a kalapját, és esküszöm így volt, szabadra állítja a taxaméteróra zászlóját. Mintha idáig hozta volna a tábornokot, és most új pasasra várna a homokdombok között. A tábornok kiabál valamit, de nem lehet hallani mit. Az emberek megfordultak, és ránk szegezték a fegyverüket. Megértettük, hogy ha tovább megyünk, sortűz. Álltunk. A tábornok ment tovább, előtte a konflis mellett a páncélautó, előtte a század, elszórt a gépfegyveres összvérek, kocsik. Csak álltunk, és a lemenő nap piros porában lassan eltűntek, felszívódtak. Ha nem feküdtek volna ott a halott légionáriusok és benszülöttek, magunk sem hittük volna. Csodálkozva álltak, elfelejtettek lámpát gyújtani. Én pedig, szólalt most még Bizon, egészen másút, messze délen tapasztaltam őket. A szahariánoknál szolgáltam. Adj egy pohár vöröset, Kvörenc, de ne tisztán, higisd valamivel. Kvörenc hátra szólt, 2 deci vörösbor, 3 deci rummal higítva. Akkoriban, kezdte tempósan Bizon, mert közben megszívta jól a pipáját, és lenyomta a kis hülyekörmével, a legjobb katonákat a szahariánokhoz osztották be. Ész kellett ide bátorság, vas szervezet és pár év szolgálat. Dupla zsoldi árt, mert a sivatagban portyáztunk hónapokig. Fele tevén, fele gyalog, és 30 kilométerenként váltás. Skarlát köpenyünk volt, és tőrünk, amit ponyárnak hívnak, meg 6 lövetű revolver. Karabély nem járt hozzá. A Szahara nyugati felén jártunk, mert a timbuktui karavánutat fosztogatták mindenféle csirkefogók. Azokat lődöztük le. Egyszer üldözőbe vettük a főcsoportot, mert több kis bandából állt a rablógum, de egy több száz tagú törzs volt a tengelye. Ezt nem bírtuk megsemmisíteni. A gyökerit. Hát besugja egy szép napon valami vén sivatagi szent, hogy a főhorda Hudolugu beduin vezérrel a Gemlasotnál van lesen. 4 napra vizet veszünk, mert a Gemlasot előtt kút van. Ott megint vehetünk fel úgy, hogy visszafele is maradjon. A hadnagyunk valóságos sivatagi fene gyerek volt, nem több 25 évesnél, amellett már ki. De a legerősebb tevével versenyt menetelt, most alaposan megjáratott bennünket. 4 nap múlva már látjuk távol a Sott felett gomolygó sópára a felhőjét, és előtte a 2 fehér oszlopot, a sivatagi kutat. Hát beduinnak nyoma sincs, de a víznek se. Henger alakú mázsás vasdarabokat dobáltak be a kútba, úgyhogy elzárták a vizet. Egy utászcsapat talán megtisztíthatja nagy nehezen, de a könnyű felszerelésű szaharián csak verekedni tud. Hogy honnan hozták ide ezt a sok vasat, azt nem tudom, de szép teljesítmény volt és pokoli eszme. A vénember, aki besugónak tettette magát, bizonyára a cinkosuk volt. Később felkerestük, hogy személyesen érdeklődjünk nála, de eltűnt. Na, mondom a hadnagynak, a mi kis csapatunk nem portyázik már többé. 1 napra elegendő vizünk, ha volt talán. Azt mondja a hadnagy, hogy fogjam be a pofámat, mert karikára köttet. Hát befogtam. Mit lehet? Amit a tiszt határozott. Okosan. Az egyetlen lehetőség volt. Igen nyomorúságos cseppet sem bíztató, erőltetett iramban negyedrész, vízadaggal a nagy sotton át 3 nap alatt elérni Bangavello oázist. Nekivágtunk. Második napon már néhány halottunk volt, 2 megőrült. Szörnyűna. Nem mondom el újra. A sós bocsárban tévelyektünk. Töredezett alattunk a vékony réteg, ha leléptünk az ösvényről, és összevagdosta a tevékpatáját a só, hogy sorba lődöztük agyon az állatokat. Szembe jött a déli légáramlás, és hajtotta az örgő fehér sót. Vége. Elvesztünk. Egy csepp vízünk sem volt, és előttünk a messzi sót. A hadnagy pihenést vezényelt. Fiúk, mondta. A kórház szekrényben van néhány üveg szesz, azt elosztjuk, mint jó testvérek. Derék gyerekek voltatok, és azt hiszem, én sem lehettem nagyon rossz felettes. Ha mégis így volt, hát bocsássatok meg, mert mi már itt fogunk maradni ebben az örökös garnizonban. Mondtuk a hadnagynak, hogy jó fiú volt, és igen szerettük, mert úgy is van. Nem a szelíd tisztet szereti a baka, hanem a kemény, de igazságost. Hát egy gyűszönyi rum, meg ilyesmi jutott mindünkre, és letáboroztunk. Egyet aludni a nagy örökös szunnyadás előtt nem árt, de alig, hogy állt a sátor, és felraktuk a tábor köré az előírás szerinti méteres kőfalat, hát halljuk az indulót. Nem valami dalt? Kérdezte valaki. Hiszen Kvőrenzt azt mondta, hogy ezüst trombitán mondén nótákkal közeledett a láthatatlan légió. Nem. Ezek szabályszerű indulóval jöttek. Semmi furcsa nem volt, faggatta az újonc, aki kísérteti est várt. Rendes induló trombitáltak? Hát ez volt a fura. Az induló rendes volt, de nem trombitálták, hanem harmonikázták. Ilyet még kilátott. Húzó harmonikán játszották, mint az udvari énekesek. Azt hittük álmodunk, vagy meghaltunk már. Egyszer csak az ösvényen halvány fény imbolyog az éjszakában, mintha lidéc lenne, de valami zörgés kíséri. Hát egy konfliss jön. A lámpája világít. A hadnagy belemarkol a karomba, hogy szinte felkiáltok, és azt mondja ámultan, vénrabló, te is úgy látod, hogy ott egy bérkocsi, és hallasz harmonikát. Igen, mon commandant, hebegtem, és már látszik a bakon az aranygombos Libéria, a címeres cilinder, egy bérkocsi. Mögötte menetoszlop, és a kocsiban egy teljesen kopasz monoklis kísértet. Most látom, hogy a konflis előtt lépdel valaki. Nem kellett nagyon sietni, hogy a gebe ne hágjon a sarkára. Ez a vezetőjük, és barátom épp jön fel a hold. Hát legalább egy 100 menetel az ingovány ösvényén. Összvérekkel, páncélautóval, fekete uniformisban, de tisztára légiósok, és köztük egy káplár, a nyakában harmonika lóg. Elől egy ember, mintha zsákban lenne, nyakig gombolt ruhában. Félelmetes volt. A kocsis meglát bennünket, és megáll. A konflisból egy tábornok szállt ki, folytatja izgatottan az újonc. Fenéket, hiszen ez volt az őrület, a konflisból gyönyörű tengerész tiszti karddal egy tűzoltó főparancsnok lép le, néhány frankot ad a kocsisnak, ez felcsapja szabadra az ászlót. A tűzoltó monoklival van, és azt vezényli hátra, rien ne va plus! Erre, mint egy kommandóra megáll a század. Hallottátok már ezt a vezénylést? Oda jön mosolyogva a hadnagyomhoz, de csak mintha az opera előtt találkoznának. Adj Isten, mondja, nincs véletlenül valami illusztrált lapjuk kéznél. A hadnagyban van humor, azt feleli, nincs ilyesmink, mi ugyanis épp szomjan halunk. Az őrült tűzoltó, a hazajáró konflis utasa élénken mosolyogva mondja, á, csak ugyan ő, sivatagi kaland, érdekes, érdekes, nem innának valamit? Képzelhetik, lihegve álltunk ott, és minden erőnkre szükség volt, hogy ne rohanjuk meg őket, mint a barmok egy italvízért. Ez meg, mintha kaszinóban lennének, azt mondja, mit parancsolnak, bor, csört, viszkit, jégbe hűtve, vagy csak úgy? Igen, barátaim, Ha valaki nem hisz a láthatatlan légióban, mondjátok meg neki, hogy én ittam a sörüket, ettem a konzervjüket.
A század némán mozdulatlanul állt. Csak a páncélüteg működött, ott volt beépítve egy hatalmas frigiderjük. Hordókat szedtek le, ettünk, ittunk.
A tűzoltó a karórájára néz, és int a kocsisnak. Ez lecsapja a zászlót, ő beül, és kivont karddal vezényel. Fétvuzsö!
Mire indulnak?
A hadnagy eddig evett és ivott, most a kocsi után siet.
Kik maguk?
Nem tesz semmit, feleli hülyén a tűzoltótiszt. Nem is fontos.
És ott mennek el dübörögve. Nem tartottuk őket fel. Hálából sem, meg néhány szaharián nem harcolhat egy század szellemmel.
Ott mennek el tiszta feketében, kezükben lakkutazótáska, vállukon szuronyos puska, dübörgött a föld alattuk. És mi csak álltunk, míg a távoli sósködbe veszett a láthatatlan légió. Csak a szél sodort olykor felénk elhaló harmonika szót. Sokan csak nevettek az ilyen történeteken, de néhányan, akik Afrika más és más pontján hallották ugyanazt, a fejüket csóválták, még akkor is, ha nem voltak babonások. Azonban a többség, ha valahol a Szahara szélén lakott kisvárosban vagy oázisban, sokszor hallott a távolról azt a tompa dobpergést és éles harmonika futamot, amire babonás emberek azt mondják, hogy a szél nyitja meg csukja egy csőszkaiba törött ajtaját valahol a zöllőben, az ropog és nyikorog, mint a dobszó meg a harmonika. De a felvilágosodottabbak jól tudják, hogy a barátságtalan, viharos, trópusi éjszakában a láthatatlan légió fekete menetoszlopa rója a sivatagot, harmonikás kíséretével, félelmetes bérkocsijával, néma legénységével, és senki sem sejti, hogy honnan jönnek, hová és meddig mennek.